WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sok szeretettel köszöntöm a WeLearning Podcast következő adásának hallgatóit. Hello, sziasztok! A mikrofonnál továbbra is Buga Mihály és...
Akár észrevettétek, akár nem, de valójában Misi ma nincs velünk, ez csak felvételről ment ez a bejelentkezés, hiszen Misi ma forgat, dolgozik, nem csak beszél, hanem néha dolgozik is, ez nagyon helyes részéről. Úgyhogy én maradtam ma az adás gazdájának. Sziasztok, Oltányi Gergő, velem szemben pedig Szegedi Tamás ül a Magyar Telekomból. Ő lesz ma a vendégünk, a Magyar Telekom Development Experience COE lead-je. Tamás, megengedett, hogy arra kérjelek, hogy fordítsd le ezt halandó emberi nyelvre, akik nem beszélnek agilisul, hogy ez mit is jelent?
Sziasztok! Köszi szépen, hogy így jól felolvastad a titulusomat, ez mindig probléma, nem viccet félretéve. Igen, ugye 3 éve agilisban vagyunk benne, úgyhogy ilyen szép kifejezésekkel megyünk és működünk, de igazából ez a képzés és fejlesztést takarja magában. Azért van ennek egy plusz rétege, hogy Development Experience-nek hívjuk a sztorit, mert hogy a váltás azért is történt, vagy azt is magával hozta, mert szerettünk volna egy olyan szervezetet építeni, ami a tanulásra mint élményszerű sztorira tekint, tehát hogy nem csak
ezt
azt
nem
nézzük,
is ismerjük.
Sose láttunk ilyet.
Nem, legalábbis mi sosem mondtuk ezt, hogy a tanulás egy élmény, de hogy egy élmény nálatok tanulni, ha jól gondolom.
Így van, nálunk
erről fogunk ma beszélgetni egy picit, hogy milyen élmény is a Magyar Telekom szervezetében dolgozni, legalábbis abból a szempontból, hogy a fejlődés és a tanulás lehetőségei és módjai hogyan működnek nálatok. Van egy, jól emlékszem, Smart a neve nálatok, ennek
Smart,
a program családnak, ugye ez egy több különböző kezdeményezésből álló csomag, ami gyakorlatilag ezeket a tanulás ösztönző és menedzselő és támogató kezdeményezéseknek az összefoglaló neve. Picit mesélné nekünk erről, hogy született meg, miért született meg, milyen elemekből áll, hogy kell ezt elképzelni?
Szívesen. Nagyjából egy-másfél éve született meg a Smart nálunk a Telekomban. Ugye amikor megalakult a csapat, akkor nagy lelkesedéssel belevetettük magunkat abba, hogy kitűzzük a zászlónkra azt, hogy hogyan építünk egy tanuló szervezetet. Tehát hogyan forgatjuk picit át abból a szervezetet, hogy oké, vannak tréningek, a főnököm kitalálja, hova kell mennem, én nagyon boldogtalan vagyok, az utolsó percben talán még szólnak is nekem, hogy ott kéne lennem, és megtanulom ezt az egészet, vagy nagyon várom a drága képzéseket, és ott vagyok, de hogy nagyjából egyet, kettőt évente, két évente, három évente engedhetek meg. Abba az irányba, ahogy egyébként otthon is működünk sokféle szempontból, hogy akarok csinálni valamit az IKEA szekrényből, ami megjött, csak rohadtul nem megy, akkor előkapom a YouTube-ot, és sok ügyes ember megcsináltam ezt rajtam kívül.
Ha nem tudok hieroglifát olvasni, ugye, ami a hozzájáruló útmutató használatát jelenti. Ez azért nagyon érdekes, mert klasszikusan a szervezetek többsége, ugye ti egy multicég vagytok, egy szép, igen, nagy szervezet, közel 6000-en dolgoztok, ha jól emlékszem. Most már többségében majdnem mindenki egy telephelyen van, de egyébként meg, ha jól tudom, akkor eléggé hibrid és rugalmas most már a munkavégzésetek. Tehát a probléma nyilván előbb-utóbb szembe is jött volna, nem csak másfél évvel ezelőtt, vagy 2 éve van Covid, tehát valamikor ott előtte.
Nagyjából ott, igen.
Hanem akkor is előjött volna, ha ez nincsen, hiszen gyakorlatilag nincsenek az emberek fizikailag egy térben.
Így van.
És nagyjából szerintem időben se feltétlenül vannak összeszinkronizálva, ugye?
Igen, és ez még fontosabb, amit mondasz, mert hogy a Covid változtatott ezen, de hogy azt gondolom, hogy azért az elmúlt években is már az a fajta működés kialakult, főleg a multicégeknél, ahol szeretünk nagyon sok mindent egyszerre gyorsan csinálni és vinni, hogy kevés az idő a tanulásra. Tehát, hogy az a klasszikus 2 nap tréningre elmegyünk, ez belefér az életünkbe, rákészülünk, ott megtanuljuk a dolgokat, ez egyre kevésbé működött az embereknek, és egyre inkább kaptuk vissza azokat a visszajelzéseket, hogy egyszerre feszítette őket az, hogy szeretnék menni, menjünk el, 2 napot nem tudok kivágni, az 1 napnál meg azt mondom, hogy ez kevés volt, kicsit több kéne, a 1/2 napnál még inkább, de annál nincs több időm, és akkor erre valóban rápakolt egyet a Covid, mert amit eddig legalább fizikailag ott megcsináltunk, hiszen ott voltunk, az a monitor elé kerülve már egyből szétbombázódott az e-mailekkel, a telefonokkal, a most ezt még elintézem, 2 helyen ülök egyszerre, 3 dolgot csinálok egyszerre életérzéssel, És picit elkezdtünk arra felé menni, hogy hogy tudunk ebben segíteni az embereknek úgy, hogy egyébként nagyon sok minden van, amit meg tudsz tanulni önfejlesztésben. És az nem azt jelenti, hogy abban hiszünk, hogy ez az egyetlen eszköz, és ez egy svájci bicska, és majd mindent is ezzel fogunk szerelni. Ez csak úgy van, hogy azt gondoljuk, azt látjuk egyébként így a szerzeten is, hogy kétféle tanulási metódus van, vagy létezik. Az emberek 80%-ban úgy szereznek tudást, hogy valami kisebb méretű tudásra azonnal szükségem van, hogy beilleszem a munkámban.
És megoldjak valamilyen problémát.
Megoldjak egy problémát, értsem, hogy a főnököm miről beszél, beleugorjak egy projektbe, tudjam, hogy most mit kéne csinálni, a szakmámban egy picit tovább fejlődjek, vagy egyszerűen csak felkészüljek egy prezire értelmesebben, amit majd tőlem várnak, de nem csináltam még ilyet. És hogy ehhez hogyan tudunk olyan kisebb segítséget adni, amit viszont időben úgy tudnak menedzselni, hogy ez jól beleférjen számukra. És ehhez évek óta építi ezt a Telekom, tehát hogy ez a része nem újdonság ennek a sztorinak, hogy a digitális tanulásban nagyon régóta hiszünk, és építettünk már egy óriási nagy, mondjuk úgy, hogy egy könyvtárat, amit elérnek az emberek, és ahonnan ezeket le tudják venni. Tehát van egy privát interneted, ahol bármit megkereshetsz ebben a témában, és viszonylag sok tanulási lehetőség. Ugye a gond az, hogy az emberek önmaguktól nehezen tanulnak meg dolgokat, úgyhogy ennek nincs óriási belső motivációja. Érzem, hogy kéne, de ha nem tudom meg rögtön, hogy honnan veszem elő, akkor gyakorlatilag a motivációm ott ég el, hogy elkezdem keresni.
És klasszikusan ez a 3 másodpercen belül nem találom meg, akkor inkább nem keresem tovább. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert éppen valamelyik nap volt egy ilyen, talán a LinkedIn-en egy poszt, ami pont arra vonatkozott, hogy hát a tanulószervezet, a tanulótársadalom, és hogy ez milyen hozzáadott üzleti értéket ad, és hogy mennyire racionális, hogy így is így. És aztán arról indult el egy beszélgetés, hogy hát az a baj, hogy evolúciósan nem így vagyunk programozva. Tehát a tanulás az alapvetően egy kognitív erőkifejtés. Az sose lesz egy olyan dolog, hogy így, mint a Matrixban, ugye, hogy becsatlakoztatjuk, és már is megvan a karate program, hanem azon arra rá kell készülni, arra figyelni kell, figyelmet kell fókuszálni, ki kell tartani, feladatokat kell megoldani. Fárasztó tanulni? Fárasztó. És hogy hiába van ott a lehetőség, ugye erre mondjuk, hogy hát ott az egész internet, hát minden rajta van, az emberek mégsem előrefelé fejlődnek, mint hogyha visszafejlődnének. A lényeg, hogy az evolúció kicsit ellenünk dolgozik. Tehát a szervezeteknek, és gondolom nálatok is, akkor ez gyakorlatilag ennek a programszerű összefogásnak, meg annak, hogy ti a Learning and Development-en dolgoztok azon, hogy azt a fajta kíváncsiságot, meg azt a fajta motivációt, meg azt a fajta triggert, ami beindítja, hogy legalább hoppáré, itt lehet, hogy van egy jó megoldás erre, hogy elvigyétek odáig, amíg rá nem jön arra, hogy neki erre tényleg nagyon szüksége van.
Így van, és az evolúció mellett ugye azért a piacgazdaság is megnehezíti az ember dolgát, mert hogy marketing arról szól, hogy a legegyszerűbb üzenetekkel elérjük azt, amit mi el szeretnénk érni a vásárlónál. És erre szocializálódtunk. Tehát megszoktuk, hogy ami kell, az az arcomba van tolva. Letöltök egy appot, ő figyelmeztet, hogy én igyak egész nap. Mert önmagamtól ugyanez lenne.
Most,
hogy így, fontos a folyadékfogyasztás. Tehát, hogy egyre több minden van, ami gyakorlatilag a kezünkbe raknak, és ennek pont ellene megy az, amikor az embernek ez a régi típusú, vágya föl kell belőle, hogy akkor felfedezek egy óriási nagy könyvtárat, és nekiindulok, és megkeresem, és a 100. esetben fogom megtalálni azt, ami majd igazából fejleszt engem, mert megszoktam, hogy ami kell, azt 5 másodperc alatt megtalálom. Még keresek, de már a Google is arról beszél évek óta, hogy ő igazából ki akarja kapcsolni a keresőjét, mert akkor lesz sikeres, hogyha a Google Assist hamarabb megmondja neked, hogy mit szeretnél csinálni azok alapján, amit az elmúlt egy évben csináltál, mint hogy te elkezdenéd pötyögni.
Ez a szép új világ, már látom is magam előtt, hogy még nem is tudom, hogy mit akarok enni, de már az asztalomon van, ugye? Ez a siker szolgáltató oldalon. Nyilván ebbe az irányba igyekszik mindenki, és fogunk is még róla beszélni, hogy ti milyen megoldásokkal próbáltok ebbe az irányba segítséget nyújtani a kollégáknak. De ha visszatérünk még egy picit a SMART programra, van néhány nagyon izgalmas elem, mármint hogy szervezeti működés szempontjából. Ha jól tudom, az egyik ilyen elem, nálatok van dedikált tanulási idő a kollégáknak. Ez egy óriási probléma, mert a szervezetek egyre nagyobb részben akár kötelező, akár nem kötelező, de erősen ajánlott képzésekkel bombázzák a saját kollégáikat. Gondoljunk csak a különböző ilyen tűz- és munkavédelem, egyéb szabályzatoktatás, mindig ezeket szoktam felhozni, mert ugye innen indulunk, és egyre inkább pusolják a kollégáikat arra, hogy de ezt nem munkaidőben csináld, hanem azt csináld valamikor, amikor majd már ledolgoztad a 8 órát, igen, meg a 8 plusz 2 is felett, meg 3-at, meg még besegítettél, és még ezt a projektet még lezártad, de utána akkor tegnapra a határidőre azért még legyen meg ugye a kötelező képzés. És egyre többen panaszkodnak arról, hogy ők egyébként tanulnának, csak nincs mikor.
Így van.
Nálatok pedig van erre dedikált idő, ezt hogy kell elképzelni?
Igen, hát ez is az egyik eleme a Smartnak, és egy picit a terméket azt azért hoztam be, mert hogy az evolúciója valahogy így épült ennek az egésznek, hogy a Smart az nálunk gyakorlatilag azt a célt szolgálta, hogy van iszonyú sok minden abban a könyvtárban, hogyan érjük el, hogy olyan legyen, mint egy termék, amit jól ismer a fogyasztó. Hogyha azt mondod, hogy Apple vagy iPhone, akkor mindenkinek ugyanaz ugrik be, tudja, hogy mit tud, tudja, hogy hol találja, mit lehet vele csinálni. És mi ezért próbáltuk kvázi termékesíteni a tanulást, és a tanulásnak a különböző formáit vagy szegmenseit a Smarton belül. Hogyha azt mondjuk a kollégáknak, hogy Smart mi, akkor az azt jelenti, hogy ez nekem olyan dolog, amit én leülök, meg tudok tanulni, gyorsan, engem érdeklő téma, összefogták, nem kell gondolkodnom. A hívó szavak mentén, ha ezek érdekelnek, meg tudom tanulni, vagy ugyanilyen a Smart Learning, vagy a Smart Leader, ami a vezetőknek szóló ugyanezen dolog, hogy inspirációt ad, fejleszt abba, hogy hol vagyok. És egyébként picit, hogy mondjam, titokban azt a fajta agendát is építi, hogy és ezt mind meg lehet nyitni bárkinek a szervezetben. Tehát azért is jó még ez a digitális önfejlesztő történet, mert hogy kell rá építeni blendideket, de hogy ezt szépen ki tudod nyitni, és azt tudod, hogy mindegy, hogy hol ülsz a szervezetben, te ezeket elsajátíthatod. És akkor itt jön az a fájó pillanat, hogy de mikor? És ez ott a következő lépés, amikor jött vissza az, hogy már kezdjük érezni, hogy ezek jók, és megtanulni ezeket a szavakat, és megkeresni ezeket a dolgokat, de nincs rá időm. És hát ezt gyakorlatilag tavalyi évben kezdtük el egyrészt felmérni, tehát hogy az a fajta fájdalompont, hogy miért értékelik oda a munkatársaink a tanulási lehetőséget, ahova értékelik, tehát miért adnak rá olyan értéket, miért mondják azt, hogy nem rossz, sőt egészen jó, de azért sokkal jobb is lehetne ez a történet. És nagyon erősen az jött elő, hogy nincs rá időm. Tehát, hogy nincs rá időm, hogy egyszerűen ezzel foglalkozzak, és hogy ezt megpróbáltuk egy picit így az agilis működésbe beépíteni, hogy hogyan dedikálhatunk erre időt, mert hogy az sokszor csinálták már vállalatok előttünk is, meg fogják is még szerintem sokszor, hogy dedikáljunk egy napot, és akkor van egy learning day, ami egyébként jó, mi is csináltuk, nem egyszer, smart day-ekkel, és tényleg sokan megmozdulnak rajta, amikor egy napon sok mindent tudsz tanulni. De ugye a fejlődés ez nem így működik. Mindig, ahogy beszéltük róla, kell most, holnap, két hét múlva, még nem is tudom, mi kell, de majd kelleni fog. Hogyan szálljak rá időt a munka mellett? És erre alakítottuk ki a dedikált időt, hogy azt mondtuk, hogy jó, oké, próbáljunk meg egy olyan keretrendszert adni a kollégáink kezébe, ami két oldalról támogatja meg ezt a rendszert. Egyrészt felülről elindítottunk egy olyat, hogy a vezetőkkel közösen elkezdtünk kialakítani egy keretrendszert, és azt mondtuk, hogy ne próbáljunk meg mást elérni, csak azt, hogy az emberek nagyjából kétszer annyit tanuljanak idén, mint tavaly tanultak. És hogy erre találjuk meg az időt. Ez 48 órát jelentett egy évben. Kiszámoltuk, ez gyakorlatilag a reggeli sminkelés ideje egy átlagos, hogy mondjam, családban, amit erre szánsz.
Egy év alatt?
Egy év alatt, tehát hogyha mindennapos sminket lecserélem tanulásra, akkor gyakorlatilag ezt már bőségesen teljesítettem, de mondhatom azt is, hogy ahelyett, hogy ledarálnám a, nem tudom én, Peaky Blinders új évadát a hétvégén, mert nagyon tetszik. Ha csak ezt arra szánom egy évben, akkor már gyakorlatilag ezt teljesítettem. Tehát nem egy óriási idő.
Elgondolkodtam azon a kérdésen, hogy a férfiaknál ez nem fog problémát okozni, hogy elhagyják a sminkelési időt, de a hölgy kolléganőknél valószínűleg lesz egy kis ellenállás ebben, viccet félretéve. Hogy fogadták? Mi most ennek a fajta dedikált tanulási időnek a kihasználtsága van? Láttok erre információkat? Van.
Látunk, tehát hogy alapvetően az volt egyébként a cél, hogy egy keretet adjunk, tehát a vezetőknek adjunk egy keretet, és azt mondjuk, hogy figyelj, ilyen módon tudod ezt beilleszteni az életedbe. Picit érzékenyítsük őket abba, hogy ez miért fontos, tehát hogy azért láttassuk, hogy ez a tipikus ültetek egy fát, igen, akkor az nem holnapra fog megnőni, nem holnapra fog nekem termelni, de azért egész szépen megélnek belőle bizonyos országokban, hogy generációkban gondolkodnak. és ezek beérnek azért egy idő után. Ugyanez van a tanulással és a szervezettel. Tehát, hogy amit ma elveszek az az egy óra a projekttől, az nyilván nem holnap fog megtérülni nekem, de ebben az évben vaskosan fog húzni, hogyha tényleg szánok rá időt. Uh-huh. És adtunk modelleket, hogy azt is lássátok, hogy nem mindenki ugyanúgy működik, üljetek le a csapatokkal, és beszéltek arról, hogy nektek az működik, hogyha heti szinten fél órát reggel kivesztek ebből a sztoriból, és ezt dedikáljátok magatoknak. Vagy havi szinten két órát. És akkor az egy-két órás section, amit arra adsz, hogy akkor ott tanulhatsz, vagy válaszd meg magad. És azt látjuk, hogy egyébként a Telekom 70%-a választotta végére úgy, hogy ebben nem volt olyan kötelezőség, hogyha valaki nem, akkor fegyverrel mentünk és ostorral csapkodtuk, hanem azt mondtuk, hogy ezt maga a munkatárs és a vezető döntse el. Ha valahol azt érzi, hogy egyébként ezzel tök jól működnek anélkül is, hogy mi beleszólnánk, akkor csinálják. Annyit tettünk, hogy megnéztük, hogy a csapatoknak van egy púzus felmérése, amivel mindig azt nézzük, hogy a munkatársak hogy érzik magukat, és különböző kérdések mentén hogyan reagálják le azt, hogy milyen a munkakörnyezet, hogy fogadom el a céget, és nem utolsó sorban a tanulásról mit gondolok. És azoknál a csapatoknál repültünk be, ahol azt láttuk, hogy ez alacsony, de cserébe az jön vissza, hogy nekünk nincs szükségünk tanulásra, és jók vagyunk, köszönjük szépen. Ahol ez tök magas volt, és esetleg nem választottak formát, mert nem volt rá szükség, ott azt mondtuk, hogy ez organikusan működik, minek nyúljunk bele, nem kell bántani. És azt látjuk, hogy használják. Tehát, hogy azt látjuk, hogy és az is volt a célunk, hogy nem azt mérjük meg, hogy hányan használják, tudjuk, mert 78%-os kihasználtság lett a végére, hanem azt nézzük meg, hogy közben elkezdjük mérni az eszközöket, amiket használnak, és összeadjuk az órákat, és azt mondjuk, hogy tavaly tanultunk ennyit, idén sikerül, egyébként 22 óra volt a bázisunk, amiről indultunk, tehát per fő, sikerül ezt földuplázunk 44-re. És ugye az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy ezt nem erőltettük agyon, nagyon-nagyon sok érzékenyítéssel, nagyon-nagyon sok workshoppal támogattuk meg azt, hogy ez beépüljön az életükbe, és nagyon sok közös beszélgetés volt. Tehát voltak olyan csapatok, akik visszajelezték, hogy oké, dedikáltok időket, de mi agilisan működünk, mi lenne, ha sprintbe raknánk bele, és betervezték a zsirába. Tegyétek, tök jó, nem kell kényszerem.
És működik. Bocsáss, csak közben azon gondolkodtam, hogy ugye ha az a stratégia és az az irány egy szervezetben, hogy az önálló tanulás, önfejlesztés, vagy legalábbis az elindítása az ilyen irányban menjen, akkor nincs is más megoldás, mint hogy az önirányítást rábízni, hogy ezt mikor, hogyan, milyen formában, milyen eszközökkel, hogyan megy, de ugye mégsem úgy rájuk bízni, hogy csináljátok, ahogy akarjátok, hanem gyakorlatilag támogatni, segíteni, klasszikusan mentorálni, akár coachingolni, hogy hogyan tudnak az egyes emberek, vagy az egyes csapatok működni. Ráadásul ugye említetted, hogy gyakorlatilag ugye 3 éve elkezdtetek agilis transformációt csinálni, és most már nagyon sok területen működtök agilisban, és hát ugye aki kicsit is ismeri az agilis működést, annak rögtön felmerül a kérdés, hogy de hát az agilis az arról szól, hogy személyesen. Hogy tudjátok ezt a két dolgot ügyesen összehangolni, hogy az önálló tanulás, vagy az önfejlesztésnek elsősorban digitális eszközöket, digitális platformokat, digitális tartalmakat adtok, miközben egyébként az agilisban pedig azt erősítik nyilván a csapatok, hogy minél több élő kommunikációtok legyen. Uh-huh.
Igen, ez tök jó kérdés, mert hogy bennünk is volt egy ilyen, hogy amikor az agilis transformációban éppen benne vagyunk nyakig, és próbáljuk átvinni ezeknek az értékeit, akkor egy COVID mennyire fogja ezt megbontani, és hogy tudsz digitális oktatást rátenni. Ugye jó hír az, hogy azért az agilis is a technológia világából érkezett, what a surprise, és ott azért elég gyorsan váltanak ebben, vagy elég gyorsan tudnak ehhez alkalmazkodni. Tehát, hogy a kulcs az nem az, hogy fizikailag üljetek együtt, hanem az, hogy együtt tudjatok dolgozni. És ennek zseniálisan jó eszközei vannak azért a digitális térben. Azt kell megtalálni, hogy az együttműködést tud drive-olni. Tehát, hogy most mindegy, hogy egy fizikai boardra ragaszgatod a posztiteket, vagy azt mondod, hogy ott a Miro. Mindegy, hogy most egy papíron próbálod a feladatokat írni, vagy ott a Jira, ott a Slack, ott van bármelyik, amivel menedzseled. Az a sokkal fontosabb, hogy azt a csapatot, aki ebbe benne van, azt tudod-e egyben tartani, és tudod-e mozgatni. És igazából a digitális tanulásnál is ez volt a másik ilyen aha élmény, hogy egyrészt a vezetőt arra próbáltuk meg edukálni, hogy adjon célt ennek az egésznek. Tehát az egész is akkor működik, hogyha egy csapatnak van egy sikerélménye az egész mögött, és a két hetes szállítások is azért tudnak jók lenni, mert látom, hogy történik. És ugyanez a dolog, hogyha egy vezető meg tudja adni azt a fajta célt, hogy oké, nem azért tanulsz, hogy tanulj, vagy nem nekem tanulsz, hogy ez a klasszik szülő-gyerek, hogy mondjam, kapcsolat, ami szokott lenni, hanem azért, hogy ezt a célt elérjük, ebben jobb leszel, fele annyit dolgozol. Tehát tök sok vezető mondta azt, hogy srácok, húzzuk be ezt, és utána hamarabb hazamehetünk, és a családdal tudunk lenni. Mert ha ezt automatizáljuk, azokat a nyomvat riportokat nem nekünk kell kézzel 3 óráig csinálni. És ez működött. Ugyanúgy, mint ahogy az működött, hogy rájöttek arra, hogy ez egy feladat. Tehát, hogy a tanulás egy feladat, ha olyan szintre emelem, és ugyanúgy nézem, hogy ezt elvégzem, ennek értéke van, ennek időt adok, és ez majd visszaforog, akkor ez amit a dedikált idő meghozott nekik, ez a fajta aha élmény, hogy akkor azt mondták, hogy ennek van értelme így.
Igen, ez egy nagyon fontos, szerintem, felismerés, hogy a szervezetekben ritkán történik valami lárpullár. Tehát, hogy sokszor mondjuk azt, hogy hát igen, egy szervezetnek értékes az, hogy az emberek tanulnak, bármilyen új információt, új tudást, készséget magukévá tesznek, az mindig hozzáad a személyiségükhöz, a személyiségük hozzájárul a csapatmunkához, a csapatmunka a szervezethez, csodálatos boldogságban mindenki fejlődik, valójában ez nem így van, a szervezetek mindig célorientáltak. És be lehet építeni a tanulási kultúrát, de valamilyen célrendszer mentén. És valóban a vezetők, meg a csapatok egyébként közösen ki tudnak jelölni közös fejlődési célokat, irányokat, amin belül egyébként fel lehet osztani, hogy én ezt a részét, én azt a részét vállalom, én azt a részét, és együtt majd meg fogjuk tudni csinálni. De gyakorlatilag én azt tapasztalom, hogy a szervezetekben a tanulás feladatokká konvertálódik. A kérdés az, hogy a feladatnak a teljesítésére törekszünk, ahogy a feladat az egy cél elérését szolgálja, és valójában az eredményt szeretnénk hozzátenni, csak most hirtelen az jutott eszembe, itt elmosolyogtál velem szemben, hogy gondolom valami olyasmi villant be a fejedben, hogy ezt a képzést ezt gyorsan teljesíteni kell, és a tesztet meg kell csinálni, és utána gyorsan elfelejteni. Valóban ebből a világból jövünk, ami valójában nem egy drasztikusan nagy átforgatása a működésnek, hanem átkeretezése. Tehát a korábban is feladat volt a tanulás, most is feladat a tanulás, csak a korábbi logikában a feladatnak a kipipálása volt a cél, itt pedig a tanulásban egy új valamiféle cél elérése, valamiféle új szintre jutás a cél, amivel egyébként előrébb tartunk. Tehát picit át van keretezve ez a feladat, és innentől kezdve már is értelme van neki, ami eddig hát nem nagyon volt.
Igen, abszolút. Tehát ez tök sokszor előfordul, hogy kipipálandó cél, akkor annak van egy vizsga a végén, ha ez tanulás, és ha azt megcsináltam, akkor jó vagyok. De hogy igazából nem, mert ha nem tudom használni, akkor semmit nem ér. És abszolút, tehát ez mondjuk erős kulcsa az önfejlesztésnek. És nagyon sokat beszélünk önfejlesztésről, és nyilván azért az is benne van, hogy nem ez az egyetlen eszköz. Tehát, hogy ez egy portfólió részeként tud jól működni. Nyilván egyrészt kellenek a kötelezők, mert ezzel működünk, és ha jönnek és nincs, akkor az fáj. Meg másrészt meg vannak azok a típusú tevékenységek, amit nem tudsz másképp oktatni, vagy csak tréningbe, vagy inkább, ami nekem számomra értékesebb, mindig egy ilyen coaching típusú gyakorlatot hozok bele, végigviszem az embert, megmerítem benne, megismerem. Szerintem a digitális ott tud nagyon erősen ehhez hozzáadni, hogy, és megint az időhöz térünk vissza, hogy tudsz időn spórolni. Tehát hogy tudod azt mondani, hogy minden tanulási folyamatnak van egy része, amikor megismerem azt az anyagot, azt az újdonságot, azt az alapot, amire építem a tudásomat, és van az a része, amikor ezt elkezdem átforgatni.
A gyakorlatba.
Így van. És azt a részét, amikor megismerem, az zseniálisan el lehet tenni a digitális tanulásba. Néha még azt is, amikor átforgatom, ez attól függ, milyen skill. Van, amikor nem annyira, akkor nyilván egy blended megoldás felé megy az ember, de hogy ezt együtt jó használni, és így viszont abban tud nagyon jól működni, és most ezt nagyon benne vagyunk és éljük, mert éppen egy egész éves program felépítésén dolgozunk a kollégáknak ilyen skillfejlesztés, hogy tudod az időt úgy dedikálni nekik, hogy ez ne pontszerűen beessen valami véletlenszerű időpontba számára, hanem azt mondjuk, hogy tanulni fogsz, még eredménye is lesz, sok minden újdonságot kell elsajátítanod, de én csak etapokat adok, és az etapon belül tiéd a szabadság, hogy mikor végzed azt el, hogyan végzed azt el, egyedül vagy többiekkel, akikkel elindultál azon az úton, kérd segítséget, vagy te jobban szereted felfedezni, és utána forgasd át.
Mert alapvetően tudjátok kombinálni gyakorlatilag a vezetett utat és a testre szabott, vagy a saját igényhez igazított részeket, azaz a mérföldköveken belül, illetve azokat a segítő, támogató szolgáltatásokat, amit egyébként igény szerint tudnak a kollégák használni ahhoz, hogy elérjék a célt, ami a következő lépéshez kapcsolódik. Szuper. Beszéltél itt már egy picit arról, hogy vannak nektek ilyen tanulási napjaitok. Vannak tanulási ilyen eseményeitek, amik szintén önkéntesek, sőt, ahogy én láttam erre példát, hibridek is, tehát lehet, hogy lehet jelenlétben is menni, lehet távolra is bekapcsolódni, utólag is meg lehet ezeket az eseményeket nézni, lehet kérdezni távolról is, a helyszínről is. Úgy tapasztaljátok, hogy az embereknek szüksége van ezekre az eseményszerű dolgokra, hiszen eddig arról beszéltünk, hogy nehéz időben, térben összehangolni a dolgokat, de mégis az, hogy időnként együtt vagyunk, és valami olyan dolgot hallgatunk meg, beszélünk róla, gondolkodunk róla, ami minket érint, ez egy inspirációs lökést tud adni?
Abszolút, abszolút. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez is ugyanolyan része a kirakósnak, vagy a menünek, amit nem lehet kihagyni, tehát hogy anélkül nem működik. Iszonyú energiákat mozgat meg az, hogy hát egyrészt az is, hogy az ilyen alkalmakon megismerhetsz olyat, amit nem biztos, hogy gondolnál, hogy ebbe mélyebben elmerülsz, tehát önmagadtól nem ugrasz bele egy hosszabb tanulási journeybe, de látsz egy alkalmat, és azt mondod, hogy kipróbálom magam, mert régóta szemeztem vele. Másrészt meg igen, inspirációt az, hogy ott arról elkezdesz beszélgetni a többiekkel, ott közösen élsz meg egy tanulási élményt, ott olyat kapsz, amit aztán a saját kollégáiddal meg tudsz vitatni, meg velük közösen éled át. Ez nagyon, nagyon jó motiváció. Igen, ezeken a napokon, amit még így érdekes volt megtapasztalni, hogy ugye 3 éve kezdtük, ugye nem, bocsánat, azt néha gyakran használom, pedig nem egy kötőszó, tehát hogy 3 éve kezdtük el felépíteni ezeket ebben a szervezetben, ezeket a tanuló napokat nálunk, tehát a Telekomban régebb óta is létezett, de mikor Agilisbe átalakultunk, akkor vettem át ennek a csapatnak az irányítását, és akkor friss élmény volt, hogy az elsőt még meg tudtuk fizikailag szervezni, és ez még az a klasszikus volt, hogy hosszú Katinka beszélt, és inspirálta az embereket, ott fizikailag ott voltunk, több száz ember, több ezer ember mozdult meg, rendezvény, nagyon sok helyszín, tréningek, ilyesmi. Majd a következőnél már ott volt a Covid, ami szembe jött, és kerestük azt, hogy oké, de mit tudunk csinálni, hogy ezt az élményt valahogy valamilyen formán reprodukáljuk. És akkor kezdtünk el abba gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt egy hibrid alkalommal tenni. A második egyébként egy teljesen digitális alkalom volt, tehát ott azért megpróbáltunk egy ilyet. Nyilván azt a kényszer szülte, tehát hogy nem feltétlenül azért, mert azt gondoltuk, hogy ez így nagyon jól fog működni.
Vagy így, vagy sehogy
alapon. Vagy így, vagy sehogy alapon. A jó hír az, hogy így is eljöttek, idézőbetűvel eljöttek, tehát hogy így is érdeklődtek azért egy olyan 1200-1300-an iránta, és ott kvázi ugyanazt az élményt ilyen fesztiválszerűen tartottuk meg, csak digitálisan, és azt mondtuk, hogy amiben be tudsz csatlakozni, abban ott vagy, de a legtöbb részét utólag is elérhetővé tesszük. És az volt izgalmas látni, hogy hányan nézték vissza, és a mai napig hányan keresik az ilyen első digitális smart festeknek a tartalmát, hogy ott volt egy jó előadás az Agilisról, vagy ott az Excel képzés, azt én meg akarom nézni, hogy lehetne. Most is ott van. Uh-huh. Tehát, hogy ez abszolút megvolt. Azt azért láttuk, hogy ez a lelkesebbeket motiválja, meg mozgatja, de hogy arra
szükség van... A kevésbé lelkeseket le kell küldeni az irodából oda középre,
így
ugye?
Van. Tehát arra szükség, hogy őket mozgasd, és hogy azért legyünk őszinték, a motivációt azért az élmény is abszolút meg tudja mozgatni. Tehát, hogy kell, hogy az ilyen alkalmaknál az ember egy kicsit adjon egy élményszerű dolgot, és nem feltétlenül a tanulással, hanem egy fagyival, egy érdekes előadással, egy inspirációval, mert hogy az a másik, ami azért egy tök fontos triggere ennek a történetnek, hogy hogyan mozgatott ki az embert a hétköznapjaiból arra a kis időre, ameddig a tiéd. Tehát most lejöttem, megnézem, ha ott nem tudod kiugrasztani, és nem tudod kivenni a munkavilágából, csak az mondja, telefon nyomkodom, de meghallgatom ezt az előadót, mert azt mondták, hogy akkor ugye elvesztetted azt az időt nála, mert annyira sokat nem értél vele.
Igen, igen, be is ugrott egy régi kedvenc filmjelenetem a Brian életéből, ha jól emlékszem, amikor is az elején úgy kezdődik, hogy távol beszél, azt nem talán Jézus, Igen. Valami boldogok a sajt készítők, stb., és hátul nem hallják rendesen, és akkor megy a kik boldogok, de mi pont a sajt készítők, stb., kicsit ilyen érzésem van, amikor félig odafigyel az ember, és félig nem. Jó, beszéltél többször is, meg ugye az elejét is azzal kezdtük, meg a titulusod is az experience-ről szól, tehát élményekről szól, tanulási élményekről szól, és ennek kapcsán azt kérdezném tőled, hogy van-e olyan fórum, van-e olyan helyzet, esemény, megoldás, ahol a kollégáitok a saját tanulási élményeiket, a saját learning journey-jüket valahogy tudják megosztani másokkal, és tudnak ezáltal inspirálni másokat, hogy belekezdjenek egy ilyen, akár hosszabb útnak is a végigjárásába.
Igen, most kezdünk el egy ilyen utat építeni a Telekomba. Eddig is megtehette, aki nagyon megszerette volna tenni, tehát próbáltunk ennek azért fórumot teremteni, de hogy tök őszintén ennek egy alkalmazás az, ami igazán erőt tud adni, tehát hogy egy platform, ahol ezt meg tudod mutatni, praktikusan, ahogy a YouTube-on, ahogy a Facebookon megosztom ezt a videót, és megmutatom, és megírom, ugyanez ez a terminológia tud jól működni, és ezért kerestünk egy olyan eszközt, amivel az a fajta tanulási metodika, ami eddig azért eléggé elterjedt volt a vállalatoknál, hogy push-szerűen odaadom a tanulni valókat, ami önfejlesztés, tessék, vigyed, én megmondom mikor, azt átváltoztatjuk egy olyanra, ahol egy picit már az emberek maguk tudják kiválasztani push-szerűen, ami érdekli őket, segítem megtalálni, megosztom az élményemet, és abból az élményből táplálkoznak a többiek. Úgyhogy igen, egy ilyen megoldást építünk éppen most, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk az eredményeire. Az egy tök jó, hogy mondjam, reklámja ennek a sztorinak, vagy egy tök jó tapasztalata volt, hogy nagyjából egy éve dolgozgatunk a bevezetésen, nem kevés buktatóval, teli, azt azért el kell, hogy mondjam, sose egyszerű egy ilyen. Nagyon friss azért ez ebben a szegmensében Európának, nagyon sokan nem használnak cloud-típusú LXP megoldásokat, tehát hogy nincs járt út, amit annyira jól ismernének a multik, hogy könnyű lenne arra ráugrani, és már tanácsadók tömkeleg ebből élne, hogy bevezessünk ilyet. Viszont most, amikor bevezettük március közepén, akkor gyakorlatilag az első nap, első pillanatában 650 ember nézte meg úgy, hogy semmi más nem csináltunk, csak kiment egy levél, hogy srácok, ez elindult, használjátok, tekergessétek, ez még egy játszótér, tehát hogy nem úgy hirdettük be, hogy ez egy a végtelen lehetőségek tárháza, minden itt lesz, és minden problémádat megoldja, ezt együtt építjük. Tehát, hogy ez egy olyan eszköz, egy olyan megoldás, ami valamikor majd egyszer Netflixé válik, de a Netflixen is, amíg három műsor volt, és ezt ketten nézték otthon a sufniban, addig azért azokat a képességeit nem csillogtatta meg úgy, mint amikért most annyira szeretik sokan.
No, hát ez azért is érdekes, mert erről még mindenképpen szeretnénk egy másik alkalommal majd veled beszélni, erről az egész LXP technikai háttérről, konkrét folyamatokról, ahogyan bevezettétek a tapasztalatokról egy első körben, de ennek a mai beszélgetésnek a zárásaként egy olyan kérdést vetnék föl neked, ami azoknak a hallgatóknak, akik egy picit figyelik jobban, és próbálnak a hátam mögé látni mindannak, amiről itt most beszélgetünk, felsejlik, hogy nagyon sok marketing és kommunikáció van ebbe az egész munkába, amit ti végeztek. Kiküldünk egy levelet, 650-en reagálnak rá, eseményt szervezünk, fesztivál van, valahogy felhívni rá a figyelmet, inspirálni másokat. Mennyire látod szükségesnek, és mennyire tudjátok ti már jól csinálni azt, hogy az embereknek a tanulási lehetőséget eladjátok házon belül?
Azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen. Tehát, hogy annyira szükségesnek érzem, hogy egyszerűen olyan világban élünk, ahol iszonytató információ, dömping ugrik rá minden emberre, minden percben, minden nap, és ezt valahogy ebben kell versenybe szállni a tanulással. És kicsit olyan ez, mint az edzés, meg a fogorvos kategóriája, hogy sokan tudjuk, hogy kell, meg jó, nagyon sokan maguktól csinálják is, vagy csináljuk, és akkor azért többen tudjuk, hogy évvégén megfogadjuk szilveszterkor, hogy mikor megyünk el a következőre, és jövőre már rendszeresen csinálom, csak aztán valahogy mégsem alakul úgy és annyi.
Pont... Van az elvileg, meg a gyakorlatilag.
Van az elvileg, meg a gyakorlatilag, így van, és közte csak egy pici szakadéka, nem nagyobb, és erre abszolút kell, hogy építsünk egy olyan segítséget, úgymond az embereknek, hogy ez is mindig ott legyen a figyelmi faktorukban. Tehát azt gondolom, hogy enélkül nem működik. Szerintem meg kell tanulni eladni ezt a terméket. Meg kell tanulni termékként tekinteni rá először is. Tehát az, ami szerintem a legfontosabb.
És... Látom is a lelki szemeim előtt, hogy a autóhasználati szabályzat oktatóanyagát termékké konvertálva egy marketing kampánnyal bevezetik a szervezetek. Azért ettől még nagyon messze vagyunk, nem? Úgy általánosságban. Iszonyan. Ti hogy érzed nálatok, mennyire sikerült ezt felfuttatni? Mennyire érzed, hogy már kezditek kapizsgálni, hogy hogyan is működik ez a termékeladás házon belül?
Hát az első fecskék azok ott jöttek, amikor olyan dolgot kellett csinálni, amit még nem csináltunk előtte, de azt jól. És szerintem ez a kulcsa, hogy nyilván egy tűzvédelmi képzés miatt nem biztos, hogy nekiállsz marketing képzések tömkelegét elvégezni, hogy a legjobban tud meghirdetni, és a legmélyebb búgó hangon csinálj neki reklámvideót, mert hogy ezt meg kell csinálni, annak van egy színvonala, annak van egy vágyott és nem vágyott állapota, és legyünk őszinték, annak van egy eredménye is, hogy mit vársz tőle. Tehát, hogy attól azért az emberek se dobnak akkora hátast, hogy elvégezték, el kell a munkánk része. Viszont amikor mondjuk egy transformációban szeretnéd, hogy változzon az emberek gondolkodási világa, és erre valami olyan programot építsél, amivel bevonzod őket, és nem egy újabb fájdalomfaktor lesz számukra, vagy egy kötelező rossz, amin végig kell menni, hanem valami segítség, hogy azt érezzék, hogy itt most olyat kaptam, ami fenntart a vizel, ha éppen úgy érzem, hogy fuldoklom, vagy a motorcsónak, amit élvezettel röffentek be, mert én meg imádom a vizet, és mindenképp adjon egy ilyen élményt, akkor hozza ezt meg. És az agilis transformációban lévő agilis képzéseknél kezdtük el érezni, amikor azt mondtuk, hogy oké, próbáljuk ki, mert nem, hogy is mondjam, nincs kiépített út, nem tudunk másképp jól neki menni, próbáljuk ki azt, hogy tényleg elkezdünk agilisan fejleszteni egy terméket, csináljuk kicsiben, adjuk oda az embereknek már az első pillanattól kezdve, kérdezzük meg, mi tetszik neki, és fogadjuk el a válaszát, és azt építsük vissza. Tehát amikor élményről beszélünk, sokszor gondolunk nagyon színes szagos videókra, marketing dolgokra, minden ilyesmire, de hogy ennek azért az is része, hogyha megvan a termékem, odaadom, kipróbálják, és tegyük fel mondjuk technológiai területről, a fogyasztóim 20% azt mondja, de én olvasni szeretnék szövegesen, nekem ne ugráljon videó, én nem abban a korban, vagy gondolkodásban, vagy stílusban vagyok, akkor rá kell jönni arra, hogy nekik is meg kell teremteni azt a platformot. Tehát nem csak attól lesz élmény, hogy azt gondoljuk, hogy veri a mai világ legjobb és legdurvább élményszerű videóit, és hogy nagyon jó, meg jobb, mint egy sorozat, attól is, mert néha az üt, meg néhányaknál az üt, de inkább ez a rétegeltség, hogy ezt hogy tudod megteremteni, és mi picit ezt próbáltuk meg felépíteni, hogy csináltunk az elején egy klasszikusabbnak nevezhető e-learning tananyagot, és elkezdtünk pakolni bele, hogy oké, szóltatok, hogy inkább olvastok, teszünk bele több olvasnivalót. Szóltatok, hogy több gyakorlati rész kell, megfogunk 3-4 olyan embert, aki szervezetben ezt már régebb óta csinálja, csinálunk egy podcastot a végére. És akkor aki ezt szereti, az ebből fog többet fogyasztani. Aki azt, az abból fog. Közben teszünk videókat, hogy azokat is megszólítsuk, akik meg azt mondják, hogy vezetek, nincs időm, nem olvasom el, közben akarok meghallgatni 5-öt, menjünk tovább, és ezekből rétegezzünk fel valamit. És ugye ettől lett termék, hogy ezt nyilván nem egy perc alatt csinálod meg, meg egy folyamat alatt, hanem szépen építgeted. Kirakod, meghallgatod a visszajelzéseket, formálod, és minden következő csapatnál már egy picit jobb lesz, és bármikor egyébként tudod használni, meg tudod újítani, és ezt már könnyebb eladni. Sokat tanultuk az eladás részét is ezzel tök őszintén.
Hát igen, mert nehéz olyan terméket eladni, ami egyébként senkinek nem kell, és ez az első pillanatban kiderül, hogy neki ez nem kell. Igen. Ugye akkor onnantól kezdve maximum egy porszívó ügynökként tudsz házalni, nem pedig egy ilyen menő marketingesként, akinek milyen inspiratív gondolatai vannak. Szóval kell a jó termék hozzá, és szerintem ez a design thinking, ami gyakorlatilag emögött van, hogy oda mész, megkérdezed, adatot gyűjtesz, prototípus csinálsz, odaadod neki, megnézed, mit csinál vele, módosítod, stb. Ez az nyilván szükséges ahhoz, hogy a végén tudjad, hogy egyébként majd milyen üzenetekkel fogom megpróbálni egyébként megfogni a célcsoportomat.
Így van. És egyébként szerintem nagyon fontos az, hogy kellően tükörbe is kell tudni nézni, és bátornak is kell lenni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hogy a csapatom nem fog tudni mindent 150%-os profizmussal megcsinálni, mert nincs olyan ember, aki mindenhez is ért. De hogy egy szervezetben dolgozom. És hogy nem ördögtől való azt mondani, hogy azok az emberek, akik ezt jól csinálják egy termék esetében, azokat berántom egy fontos képzés esetében. És hogy szerintem itt van még egy erős kulcsa, hogy hogyan tudod megteremteni azt, hogy legyen annyira fontos a képzés egy szervezetben, hogy te tudj erőforrást találni egy marketing csapatnál, vagy egy kommunikációs csapatnál arra, hogy az igazán fontos pontokat, azokat megtold. És nyilván van, amit már te is megtanulsz eközben, és a következőt már magad is jobban fogod csinálni, de van, aminél meg ott lehetnek ők úgy, hogy ezt jól tudják támogatni. És szerintem erre kell.
Az jutott közben eszembe, hogy kihagytunk egy elég nagy kérdéskört nálatok, így a tanulási kultúrából, de ezt majd szerintem legközelebb beszéljük meg, mert lehet, hogy az LXP-hez egyébként jól illik gondolatilag a tudásmegosztásnak a kultúrája.
Így van.
Úgyhogy mit szólnál, hogyha ezt a következő alkalommal beszélnénk meg, és most lezárnánk ezt a mai beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon érdekes kis darabokat osztottál meg az életetekből, és szerintem sok szervezetet inspirálhat arra, hogy elinduljon egy úton és elkezdjen próbálkozni. És akkor várunk vissza legközelebb, amikor is megnézzük, hogy az LXP-vel mit kezdtetek, illetve a tudásmegosztás, ez hogyan kapcsolódik így a technológiához, hogyan segíti ezt a dolgot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tamás, még egyszer.
Köszi szépen a lehetőséget, sziasztok!
Sziasztok!